Dicsőség neked, szerető atyánk. Dicsőség, hogy ahogy kirajzolódnak a lélek gyümölcse, vonásai, kezd világossá lenni előttünk, hogy hogy képzelted el az embert a földön. Még álomnak is szép, ha ilyen emberek között élhetnénk. De látod, hogy mi sem vagyunk ilyenek. És másoknak is azzal kell beérniük, ami a mi életünk fáján terem. Köszönjük neked, hogy Jézusban ide küldted a mennyei szőlőtőt. És kimondtad, Úr Jézus, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. És aki én bennem marad, én pedig ő benne, azt terem sok gyümölcsöt. Áldunk téged, hogy van megoldásod a számunkra is. Köszönjük, amit ebből már véghez vittél bennünk. Olyan sok még az életlenség, nyerseség, olyan sok a hiány, kérünk téged, folytasd a munkád. És olyan nagy dolog, hogy te biztosra mégy. És amiket kimondasz az igében, azokat el is végzed. Adj nekünk készséget, hogy egész szívvel, teljes akarattal igeneljük a te munkádat. Téged magad. Ráálljunk a te akaratodra, a te cselekedetedre. Ne ellenkezzünk, ne akadályozzunk. Köszönjük, hogy ezt végzed itt is. Már most is mennyivel csöndesebb a szívünk. Már ezekkel az igékkel is, meg napokkal is megajándékoztál, átmostál. Közelebb vontál magadhoz, kitisztogattál, jobban hallunk. Áldj meg bennünket szent lelkeddel most is, hogy halljuk a te szavadat, értsük a te akaratodat. Amen. Isten igéjét olvasom, testvéreim. Galata 5.22. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezen a héten, testvéreim, nem győzzük hangsúlyozni, hogy nem megjavulást hirdet az ige, hanem Istentől való új életben járást. A vallásosság az ó emberünk megjavítását veszi célba. Ezt jó nekünk mindig újra tudatosítani. Reflexszerűen így történik. Az ó emberünk öltözik ünneplőbe, már ne úgy értsük, hogy azért, mert felöltözünk a templomba, az nem erre vonatkozik, hanem igyekszik olyan illedelmes arcot vágni, igyekszik fegyelmezni magát, igyekszik olyan jótékony lenni, igyekszik úgy, hogy le ne lepleződjön, hogy itt nem róla van szó. Ő akar még az új ruhákba is tetszelegni, tehát nekünk mindig legyen gyanús, hogy az ó ember nagyon élni akar. Nagyon szeretné, hogyha nem kellene halálba mennie. Az élő hit pedig az ó ember halálba adásáról és az új ember növekedéséről beszél. Többen ismerik az ábrákat, de nézzük csak meg, mert van, akinek ez új, akinek meg régi, annak jó újra tudatosítania. Az Isten nélkül élő ember van az első ábrán. ott ül az élete trónján, feszít, és Isten Krisztus híd kívül van az élet körén. Nincs is a számára, nem is törődik vele, nem is érdekli, él úgy, ahogy látjuk itt a képen. A második kép a vallásos ember. Jól értjük, mi is vallásosak vagyunk, ha élőhitben vagyunk, és azt mondják ránk, hogy vallásos. Most a vallásos szót az élőhittől függetlenül mondom. Még nem élőhitű, de vallásos ember. Itt van, feszít a trónon változatlanul, de már Isten Krisztus Biblia hit bekerült az élet körébe. De nem úgy, hogy Isten határozza meg a dolgokat, és Krisztus, és az ige, hanem ő határozza meg a dolgokat. Ami tetszik az igéből, azt szépen bekalkulálja, ami nem tetszik, az itt be, ott ki, vagy még be se jön. Tehát úgy él, hogy nagyon közel van egymáshoz a két élet, jó lehet, azt mondja, hogy ég és föld választja. A jó masszív vallásos a vég. Azt mondják, hogy az anya tejjel együtt már újjászülettem, én már a családi otthonban, de nekem még a nagyapám is kántor tanító volt, tehát innen kezdve az én mennyei üdvösségem és az egész életem el van rendezve, ebbe a kategóriába tartozik. Nem azok ki, akiknek a nagyapja kántor tanító volt, értjük, hanem aki ebben a gondolatkörben él. Ne bántsuk, csak tudjuk, hogy hogy van. Nem kell senkit bántanunk, nem azért küldött el az Isten, hogy mi bántsuk az embereket. Majd látjuk a mai gerezdet, a szívesség gerezdje jön, az egyenesen nem arról szól. De a tényeket jó tudnunk az Isten igéje alapján. És mindnyájan vallásosan kezdtük, már nem az életünket, hanem amikor hall igét az ember, meg elkezdődik valami, amiben már fölfigyel az Istenre is. Van, akit kisgyerekkorától neveltek így, pláne, hogyha ott élőhit is volt, az nagy kincs. Persze mindenütt, ahol az ige hangzott, testvérei, ne kezeljük le. Azért, mert nem voltak talán megtért újjászületett emberek, de ha Isten igéje bárhol előkerül, hogy ott hallani lehet, olvasni. Istennek az egy különös magraktára ám. Úgyhogy nem bántóként mondom én a képet, hanem újra mondom a tények megítéléseként, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mit jelent az első, a második kép, és itt jön a harmadik kép, amiről beszélünk, hogy új élet a Krisztusban, ahol azt látjuk, hogy a trónról leszállt, letaszítatott az én óemberem, az én természet szerinti uralkodó, engem betöltő Istent is, nem kritizál, Istent is, és a maga véleménye szerint kezelő óember, és Krisztus került a középre. Ez egy hatalmas változás. E között, a kettő között kisebb a különbség, mint e között, a második és harmadik között. Értjük, ugye, testvéreim? Pedig látszólag azt mondanánk, hogy egy jó, odaadó, istenfélő, áldozatkész ember. Hát hogy lehetne már közelebb ahhoz az istentelen, mit se törődő valakihez, mint a kettő így egymáshoz. Pláne, ha még az az új életet nyert ember, elég link új ember is, és a fát szénát pozdorját építi, mert nem sokat fejlődik a hitben, hanem az, hogy kapott egy óriási kincset, az szórja szét, és a másik pedig hordozza annak a terhét is. Áldozatkészebb végzi a dolgokat, takarítja, rendezi a templom környéket, intézi az ügyeket, készíti elő a dolgokat, és a többit, És akkor mi hogy beszélünk arról, hogy ég és föld a különbség? De értsük a tényeket, és ugyanakkor becsüljük meg az embereket, és lássuk, hogy a vallásos embernek is bármilyen szintre csiszolta ezt az életét, le kell szállni a trónról, és meg kell térnie, és újjá kell születnie. Ennyit ezekről a képekről. Pál apostol gyermekségétől fogva mélyen vallásos. Filippi 3:3-tól figyeljük csak meg, olvasom az igét, mert mi Isten lelke szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk. Pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha más valaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhat a vallásos mi voltában, én még inkább. 8. napon metéltek körül. Izrael népéből, Benyámin törzséből származom. Héber a héberek közül. Törvény szempontjából farizeus, az él csapat tagja. Buzgóság szempontjából az egyház üldözője. Ez akkor jó pontnak számított a vallásos világban, a szektásokat üldözte, ezeket a Jézusos szektásokat, akik az igaz Isten tanítását veszélyeztetik. Így látták ők. A törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Melyikünk mondhatná el ezt a komoly látleletet a megtérése előtti életéről? Azt hiszem, Pál apostol mindnyájunkat überelt. Az óemberének a vallásosan alakításában. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért, és folytatja tovább, hogy mit vall. És a mai igében, akik olvasták a Timóteusi levélben, 3 szóban foglalja össze ezt a dicsőség leltárt, mit mond az apostol. Isten káromló, az övéit már, mint az úréit üldöző, és erőszakoskodó voltam. Hát testvéreim, szép különbség. A lista, és amikor megvilágosodik a szeme, ennyit tud mondani magáról, hogy én Isten káromló voltam, mert káromoltam azt a Krisztust. Nyilván nem úgy káromkodott, ahogy a magyar kanyarintja jobbra-balra. Ő az Isten káromlást úgy értette, hogy bizony gyaláztam, és káromoltam az Isten fiát, Jézust, üldöztem az övéit, fértapad a kezemhez, hiszen emberek szenvedtek, talán haltak is meg, sőt, haltak is meg, miattam, hozzájárultam ehhez, még István vértanú halálakor is ott volt a szavazata, hogy igenis, kövezzék meg, és erőszakoskodó voltam. Micsoda különbség, amikor meglátja az apostol, hogy ki vagyok én, test szerint. Az élen járó farizeus, az élen járó istenfélő, az Istenért, akár még embereket elpusztító, akármire kész, odaadó ember. Meglátja, hogy kicsoda ő, és mit mond. De kiárat rám bőségesen Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz beszédezés, teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. Értjük a különbséget a kettő között. És ugyanaz az ember. A kettő között nem csinált valami katasztrofálisan más, csak megnyílt a szeme, és látta hogy Isten szemével ki vagyok én. Nem az volt a baj, hogy annyira szeretett volna buzgó lenni, odaadó lenni. A baj ott volt, hogy teljes vak úton járt. Nem ez az útja és a megoldása, és az, hogy megtartsa a bűnösöket. Itt van ez a csodálatos szó, a szodzó ige. Megmenteni, megszabadítani, megtartani, üdvözíteni, isteni, mennyei szabadítást, gyógyítást véghez vinni. Hát ez az, ami végbe ment az ő életében is, és ez az, ami végbe megy mindnyájunk életében, ment meg, amit végez rajtunk az Isten, hogy ezt a szabadítást hozza be az életünkbe. Ennek része, hogy megnyílik a szemünk, része, hogy tovább vezet, nem restellem újra mondani, testvéreim, hogy itt egészen más útról van szó, mint amennyit normál menetben valaki az Isten félelem útjának gondol. És akkor Pál apostol ki is mondja, Galata 2.20, újra vegyük csak, Krisztussal együtt megfeszítettem ezt az óemberét, amelyikre ez a három minősítő jelző jött össze, tudott volna még mondani másokat is, meg másut mond is az apostol, ezt az óemberét, amelyből hiányzott a lélek gyümölcse teljesen. Ezt fölismeri, hogy ez az én legnagyobb ellensége, aki összejátszik a sátánnal. Árulóval élek együtt, testvéreim, ismerős ez nekünk. Hogy rájövünk, hogy nem a másik emberrel van a legnagyobb baj, nem a körülményeimmel, nem a külvilág, sok baj van, meg sok minden, ez nem is kérdés. A legnagyobb baj ott van, hogy együtt élek egy gyalázatos alakkal, egy árulóval, aki engem újra és újra kiszolgáltat a sátánnak, összejátszik vele, összepaktál, és így kilódom az életemet, így jön újra és újra annak a következménye, amit magamra engedek, mert ez a pofátlan alak, ha szabad így mondani, az én ó emberem, ez naponta új és új trükköket talál ki, hogy lehet érzékenyé tenni, hogy lehet indulatossá tenni, hogy lehet paráznává tenni, hogy lehet irigykedővé tenni, hogy lehet ezt is, azt is, amaz, hogy lehet tönkre tenni egy embert. És módszeresen dolgozik rajtunk. Amíg ezt nem veszi észre egy ember, addig mindig újra bedől neki. És falaz. Ó, nem is, én nem vagyok azért olyan. Csak most kihozták belőlem. Hát ezt is tudjuk, hogy mit hoznak ki belőlünk. Nem szoktam én azért úgy, meg így. Mit falazunk neki? Hát egy orcátlan pimasz alak, aki igenis ilyen. És igenis ezt akarja kiteljesíteni bennünk, és így néz ki ez a világ, hogy az ó emberek tömkelege játsza az emberek karosszériájában a maga kisdedi játékait. És csapunk össze, és kicsiből, nagyból, és a többiből megy a csetepati. És ebbe kiállt föl Pál, hogy az Istennek ez a mérhetetlen irgalma, hogy egyszer csak kinyitotta a szemem, és megláttam, hogy kivel élek együtt. Olyan büszke voltam rá. Hát úgy tekintettem, hogy tulajdonképpen egy nagyszerű életmű összeállt. És akkor rá kell jönnie, hogy ki az az alak, aki ezt az egész dekorációt szépen fölülre fölépíti, és közben ő cukkolja, és ő megy, és még azt se veszi észre, hogy öldöklistől lihegve, ugye mekkora szentség. Mikor megy valaki úgy, hogy szét tudnám verni, vagy most ne a kecskemétieket bántjuk, de valaki a kecskemétiekről mondta, egy régi presbiterről, hogy azt mondta egy gyűlésre, hogy én az Istenemért, vagy én az egyházamért az Istenen is átgázolni. Na most, de akárhova megyünk, testvéreim, értjük azt, mikor valaki az Istenen is átgázolna az Istenért. Vagy az igazságért, vagy a mindenért. Itt tartunk, testvérei. És az a kérdés, hogy készek vagyunk-e ezt az árulót leleplezni, és azt mondani, hogy ennek az árulónak kötélen a helye. Mit csináltak az egri csillagokban hegedűssel? Szó szerint. Mert ha nem csinálják, az áruló rájuk engedi a törököt. Hát ezt csinálja a mi árulónk. Szépen beengedi az ellenséget, és az ellenség kidolgozhatja a terveit, és bennünket folytogat. És pusztít. A kereszten kettős nagy szabadítás ment végbe, testvérei. Az egyik, hogy a bűneink bocsánata megvan. A másik, hogy a bűnös természetünk kivégzése és folyamatos kordában tartása csak a Jézus keresztje által lehetséges. Mikor Pál kimondja, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, ott se volt. De kimondja, hogy Krisztus a kereszten az én ó emberemnek a kivégzését is végrehajtotta. A kérdés az, hogy beleegyezem-e? Sőt, megköszönöm-e? Sőt, kérem-e? Hogy ott a helye a kereszten. Pál apostol beleegyezett. Nem mondta azt, hogy na azért kár lenne értem. Totál. Élek pedig többé nem én. Hát persze, hogy ő ért, mint személyiség, mint aki ott volt. Az én, az azt jelenti, hogy nem az ó ember. Élek, kicsit félreérthető így a fordításban, hogy nem én élek. Hát a Krisztus is bennünk akar élni. Te vagy, testvérem, akit Isten így adott. Csak nem mindegy, hogy ki érvényesül benned. A természet szerinti ember, vagy az új ember, azaz Jézus Krisztus, aki bennünk akar élni. Pál mondja is tovább, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig a testben élek, újra mondja, a Krisztusban való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Mert ezt az új életet csak hit által lehet élni. Hát nem foghatom meg az ó emberemet, hogy na gyere, hol fognám meg, nem tudom elkapni és vinni valahova, hogy a kereszten a helyed, hanem amikor erre rádöbbenek, rányílik a szemem, hogy Uram, hát már leéltem ennyi esztendőt, és még mindig nem bírok vele semmit kezdeni, és te most kinyitod a szemem, hogy ott a keresztem 2000 éve megvan a lehetőség, takarékba tetted, hogy én már 10 éve, 15 éve, vagy 40 éve, vagy ki amennyit gondolt, oda vihettem volna, beleegyezhettem volna, tehát nem láttam, nem volt világos előttem, rádöbbenek, hitben elfogadom. Nem történt semmi itt, a jelen esetemben lehet, hogy egy helyben ülök, vagy állok, vagy itt vagyok. Hitbeli valóság, hogy én hittel elmondom, kimondom, látom, átélem, igen Uram. Ez az egyetlen megoldás. Mert az én ó emberem csak akkor nem fog vétkezni, ha én meghalok. Igaz? Ha valaki meghal, az több bűnt nem követel, az biztos. Hát ezt szerezte meg Jézus, hogy én hittel ebbe beleegyezhetem. És amikor ebbe valaki bele... Úgy van, szó szerint. Ha ebbe beleegyezem, nem élhetek légüres térbe. Valaki mással össze kell kötni az életemet. És ez az, amit Pál mond, hogy él bennem a Krisztus. Elváltam a régi társtól, semmi közünk egymáshoz, mindenestől, összeálltam az új társsal. Vele kívánok élni. Az, hogy a régi társ szemtelen, orcátlan, és újra meg újra belenyúl ebbe az új kapcsolatba, ez tény. De nekem újra meg újra ez az egyetlen lehetőségem, hogy visszaküldjem a keresztre. Szóval ez mit jelent a gyakorlatban, testvérek? Egy kis példa csak a ma reggel. Olvasom a reggeli igét, a Timóteusi igét. Megfordult a gondolatomban, bár úgy hordozom egy kicsit, hogy Uram, olyan jó lenne, olyan ellazultan lenni egy héten, hogy nem szolgálatban, meg odafigyelésben, meg minden, hanem most én akár órák hosszat sétálva is ezt elérhetném, mert most ez úgy megérintett, olyan jó lenne, de nem lehet, mert jön a reggel, többi a készülés, a figyelem, meg minden, meg hát Uram, én így mehetek mindenhova, mert most hazamegyünk, ott vár a következő szok, akkor megyünk egy hét utána Izraelbe, és úgy mehetek, hogy reggel este szolgálok, meg azon jár az eszem, majd a Genezáreti tavon is, hogy úgy olyan ó emberem azt mondja, hogy mikor lazulok úgy el, akkor hazajövünk egy hét után, egy hétre megint ide, mert nem volt, aki segítsen a lelkészi csendes héten, de már hogy fogok arra elkészülni, meg a többi. Az ó emberem elkezd nyafogni, és mit mond az Úr testvérei? Azt mondja Pál igéjén keresztül. Hálát adok annak, aki engem megerősített. Hívnek ítélt, és szolgálatra rendelt a Krisztus Jézusnak, hát hálát ad, mert micsoda kiváltság, hogy őt az Úr arra feladatra rendelte, és ő azon a feladaton keresztül többet fog kapni, mintha üldögélne, mert az ó emberem üldögélne. És üldögélne, és lassan elkényelmesedne, vagy mit csinálna. Most nem magamról akarok beszélni, de a példát így tudom nagyon közelre hozni, hogy nyafog az ó ember. Mihelyt nyafogás van, testvéreim, azonnal tudjuk, ez nem Krisztus illata. Ez a másiknak a szaga. Nyafogunk, mert ugye nyafogunk meg. Hát itt lehet igazán megsérteni? Krisztust? Az ó ember. Sértődünk, nyafogunk, dühöngünk, erőszakoskodunk. A gőz, az a szag, az úgy betölti szépen a lépteret, az nem a Krisztus illata. Azt mondja Krisztus, hogy adj hálát, nem kötelesség, hogy hálát adj, hanem az apostolnak nyitva a szeme. Tamás, a te szemed is nyitva, te most itt nyafogsz. Egy kicsit, hát jól érzed magad, de nyafogsz. Egy kicsit már jól esik az óvemben. Értsük. Pál szeme nyitva van, és azt mondja, hogy Uram, hát hálát adok neked, hogy arra az útra rendeltél, amelyik nekem a legalkalmasabb út, hogy minél több kegyelemmel megtölts. Higgyek meg a testvérek, hogy hiába akarnának a másiknak a bőrébe bújni. Másiknak az útját járni. Isten nem csak párra mondja, nem csak én szedegethetem le ezt így most, és mondhatom azt, hogy bocsásd meg Uram, hogy olyan balga vagyok, vagy olyan módon álltam hozzá, megértettem. Nyertes vagyok, nem vesztes. Mindegyikünk életével. Most gondoljon mindenki arra, hogy így kellene kimondani, hogy hálát adok annak, aki engem megerősített, hívnek ítélt, hűnek ítélt, és szolgálatra rendelt. Ott, ahol vagyunk, a Piroska Mátra Novákon. Én azon gondolkozhat, hogy másnak milyen lehetőségei, mi van, hogy van, meg az, meg így, meg úgy, meg. Közben pedig valami olyan kitüntetést kapott az Úrban, amelyik, de így lehet mindegyikünk életével, az új embernek mása, az érti, hogy nem mínuszban van, hanem pluszban van. Az olyan ember mindig a mínuszt. Vagy dicsekszik, vagy panaszkodik. Más mit csinál? Vagy irigykedik, vagy hőzünk. Tehát vagy irigyelteti magát, vagy értjük. Tehát meg megvan szépen a tulajdonság listája. Pál pedig hálát ad, és megy, és nem mondja azt, hogy engem vernek meg ötször. A Sílás meg csak egyszer kapott velem, mikor őt is elkapták. A Barnabás meg mind megúszta. Hát hogy a csodában? Hát ő lógatott be engem a szolgálatba. Hát ő hozott ide, és egyszer se kalapálták el, én meg ötször kaptam 40-et egy híján. Hát ez nem igazság, Istenem. Hát én börtönből, be börtönből, ki? Egyszer csak megnyílik a szeme, hogy azért visz be a börtönbe, különben sose írnám meg azokat a leveleket, amiket majd az egész keresztény nemzedék nemzetségről nemzetségre átvehet, mert mindig szaladtam volna. Csodálatos, mikor egyszer csak kezd megvilágosodni valaki előtt. Amikor kiborul, ő is mondja, hogy hát több is adatott a testembe, elegem van, uram, elegem van, vedd le rólam. És akkor szépen felhomályosítja az ő ura, hogy elég neked az én kegyelmem, ha leveszem a tövist, te elbízod magad. Kiderül, hogy neki arra az útra van szüksége, amelyiken őt járatja az ő ura, és nem felejtkezett el arról a tövisről, csak hát nem akarja az ura az óráról levenni a nehezéket, mert akkor az óra nem sokat ér önmagába, egy antik darab, hanem a nehezék megy, az óra jár. És mi okoskodnánk, de megmagyarázza az Úr neki, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Most már értjük, értegetjük, testvéreim, hogy az az út, amin egyikünk és másikunk is jár, az nem véletlenszerűen vezet ám arra. És ezek a mondatok, hogy akik Isten szereti, ki minden javukra van, nem csak fali mondás erejéig érvényesek, hanem szó szerint, betű szerint. És akkor már el is jutunk a lélek gyümölcséhez. Ravasz püspök egyszer a lelkész testületnek, együtt voltak talán egész Duna mellékről, elkezdte mondani, hogy kedves, hűséges, derék, áldozatkész lelki pásztortársaim, akik annyit fáradoztok az ige hirdetésekért, úgy jártok a nyáj után, hogy látogatjátok, hát és az én örömem is mondja tovább, egyszer csak valamelyik fölállt és azt mondta, hogy hát püspök úr, hát nem vagyunk ilyenek. Azt mondja, de ilyeneknek szeretnélek titeket látni. És így indult a dolog. Hát az Úr testvéreim, ki nézi belőlünk? Ki nézi belőled, testvérem, a lélek gyümölcseinek a működését? Hát különben miért mondaná? Éppen neked. Egy héten át. Szeretet, öröm, bék, stb. Hát nem azért, hogy olyan magasan vannak a gyümölcsök, hogy mi csak így ácsingózunk, vagy nézzetek körül, hogy ilyen is van. Ezt a Csikesz professzor tette egyszer a diákjával. Debreceni professzor volt, hatalmas dinnyéket evett egyiket a másik után. A vizsga alatt, és megkérdezte a diákot, hogy szereti a dinnyét. Szeretem, professzor. Hát jó is az. Úgyhogy, és ette tovább. Nos, értsük, hogy az Úr nem így bánik velünk, hogy szép ez, tetszik-e, szereted-e, jó is az, hanem kinézi, hogy a mi életünkben ezek teremni fognak és teremnek. Ő már ezt a munkát elkezdte. És az ő a titka, értjük újra, nagy öröm, ő a titka, hogy ki tudja hozni belőlünk. Ma egy újabb gerezd van előttünk, ezek csendesebbek. meghúzódóbbak. Ugye most eljutottunk a béketűréshez, nem olyan látványosan, mint a szeretet, öröm, békesség, de tegnap már éreztük, hogy hú, aztán itt egy kicsit testre szabott helyzet van. Baj van, kicsit baj van. Többinél is van ám, csak nem érezzük ilyen közelről, mint ezeket, mint az ember-ember közötti kapcsolat adja vissza ezt a részt. És a mai szívesség. Hát amikor ezt végigvettem, azon gondolkoztam, hogy mit mond Péter délután a jóságosságról, mert ez a kettő annyira szorosan együtt van, de majd meghalljuk, talán jobb is, hogy én most nem zavarom meg őt, hanem elmondhatom, amit az igéből tudok, mert annyira a kettő egybe kapcsolódik, bár külön szó a Bibliában, és külön íz is. Ez a szívesség szó. Kedvesnek lenni, használhatónak lenni, és kezdhetjük ott, hogy a Bibliában nem túl sokszor fordul elő, de amikor Isten jóságáról van szó, akkor ez a Krisztotés szó van előttünk. Isten hozzánk való jósága, ahol olvassuk, hogy a mi megtartó Istenünk jó volta. Vagy a Róma 2:4-ben nem tudod, hogy az ő jósága téged is megtérésre indít. Ez a jósága Istennek, ahogy odafordul hozzánk, emberekhez. Ha ezt a kedvességet, használatosságot vesszük, nem pontosak a szavak, de kiki gondoljon arra, ahogy az ő életét körözte be, ahogy a neki alkalmas módon, ahogy téged lehetett elérni, megszólítani, vagy engem lehetett elérni, megszólítani. Mekkora jósága az Istennek, hogy aki, ahogy a Péter elmondta a gyerekeiről, én egy az egybe átértem az ifjúságomat, hogy a foci labda volt az életünk, elemünk, bedobtuk a táskát iskola után, a konyha ajtón, és elkiáltottuk, hogy megyek a ládalacára, de úgy, hogy már az a felelet, hogy nem, az már ugye hallótávon kívül volt, el is kérezkedtem, meg nem is, és aztán közben tudtuk, hogy örül az édesanyánk, legalább egérutat kap addig, úgy kölcsönösen megoldottuk a kérdést, és mire hazatértünk olyan 2:30 felé, farkas éhesek voltunk, úgyhogy jó ízűen ebédeltünk. De hogy Isten engem olimpia idején sport igével szólítson meg, tehát az utolsó ütést vagy ölelést azon az igén keresztül, hogy én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra, és úgy öklözöm, mint aki nem a levegőbe vág, és ráadásul akkor nyert már a boxoló Török Gyula, máig is emlékszem, figyeltük azon a 60-as olimpián, a futóink az öttusába, akkor a Németh Ferenc, meg a többiek, akkor voltak a bajnokok, és lestük az egészet. Én olyan kedvességnek, igen, és őt akkor pont arra még, ugye akkor, tehát na ugye vannak, akik aláhúzzák, hogy ez igaz volt, hogy ez meg volt, ez az olimpia. Na, de most nem, megint nem ezzel akarunk, hanem ki gondoljon a saját életére, hogy hogy találja meg az utat hozzánk az Úr. Hogy milyen személyre szabott ez a kedvesség, ez a használhatóság. És ehhez még egy nagyon érdekes igét hadd tegyünk hozzá. Ez a, nem a Krisztotész, de ennek a rövidebb szava a Krisztos szó. Ott van, amikor a Máté 11:30-ban Jézus azt mondja, hogy az én igám gyönyörűséges. Nem tudjuk lefordítani, nem tudták lefordítani azt, hogy gyönyörűséges ez a Krisztos. Az új fordítás, hogy az én igám kedves. Hát se a gyönyörűséges, se a kedves nem értékelteti, mert körbe kellene írni, hogy mi van ott. Ott arról volt szó, hogy olyan iga az övé, amelyik testre szabott, maszekul elkészített iga, nem konzumgyártmány, eszi, nem eszi, nem kap mást, hanem amikor egy igát úgy készítettek el egyedi darabként, hogy az állatot elvitte a gazda, méretet vett róla. A bognár, vagy hogy van, az igakészítő? Az ács, meg a bognár, vagy a bognár? Bognár, megegyeztük. Méretet vett róla, de úgy ám, hogyha van egy kis emelkedő a gerincén, vagy egy kis púp, vagy egy kis seb, vagy egy kis olyan lejtősebb rész, az be legyen kalkulálva. És amikor Jézus azt mondja, hogy az én igám Krisztus, akkor azt mondja, hogy a púp is, meg a görbedés is be van kalkulálva. Ez rád, egyénileg rád készített. Hát, hogy tudd húzni, hogy alkalmas legyen neked. Tehát itt, és most ugye ezek után jutunk el oda, hogyha a lélek gyümölcse terem bennünk, akkor az bennünket tesz ilyen használhatóvá, ilyen alkalmassá. Ha messziről indulunk, azt mondjuk, hogy indul az ember, mint az elefánt a porcelán kirakatban. Hát úgy járkálunk egymás életében itt-ott, vagy tapossa a másik tyúk szemeit, morc is időnként, meg ilyen is, olyan is. Ez a szó azt fejezi ki, hogy ezzel a személyre szabott alkalmassággal, kedvességgel, nem a te személyedre szabott, hanem a másik személyére szabott, amire te kimondanád az ítéletedet, hogy ugyan már most ez hogy viselted. És közben fogalmad nincs, hogy mi minden van a háta mögött. Annak idején a teológián volt egy társam, ilyen alacsonyabb kis fiú, de olyan okoskodó meg minden volt, lehet, hogy én is az voltam, és azért olyan nehezen. Nézem már megint, mit ugrál meg a többi. Igen, ám, csak amikor elmentünk teológus napra hozzájuk, abba a gyülekezetbe, ahol az ő édesapja lelkészült, és az ölébe hozta le az édesanyját tolókocsiban az emeletről. Akkor én másképp kezdtem ám gondolkozni, hogy miken megy át, miközben én nekem semmi ilyen háttér nincs. Nem tudod a másiknak, hogy ver a szíve. Te még, mert megy a szíved. Vagy a másiknak a lábával van gond. Nem tud úgy, ha minden nap kenni, meg nem tudom mi, mert akár már születésétől hordoz olyan terheket, dolgokat, velejárót, hogy nem tudjuk a másik kapacitását. Hát más idegenergiával látott el bennünket az Isten. Megkívánnánk a másiktól is, hogy ha én így, ő úgy, ez így van. Nem vagyunk azzal a belátással, nem látjuk, nem érzékeljük. Ez, hogy Istennek ez a jósága, ez a szívesség szó, ez a Krisztotész, ez erről beszél, hogy ő úgy mindenestől, ahogy lát, ahogy kezel, ahogy szeret, ami neked nehéz. Hát azt mondod a másiknak, hogy ugyan már most miért kell neki ilyen kétségbe esnie. Hát nem tudod a mélységeket, nem csak az adott mélységet, de egyáltalán az addigi utat. Nem tudod igazán kívül, belül, nem látod. Isten szeretete így jön hozzánk, és azt mondja, hogy ha bennünk a lélek gyümölcse érik, akkor bennünket is így formál, hogy alkalmasabbak legyünk a másik, nem kezeléséhez, ez rossz szó, de az emberek közötti forgolódásban. Nézzétek meg Jézust! Nekem annyira kedves jelenet, amikor Lázár föltámasztása előtt Jézus sír a betániai temetőben. Hát sokáig nem értettem, és azt mondtam, hogy ugyan már ez túlzás. Most miért sír? Hát fél óra múlva föltámasztja Lázárt, el van boronálva minden, hát most ő ott... És értitek, hogy ebben benne van ebben a jelenetben, hogy amit ezek átélnek, az az ő szívét... Pedig nem volt egy érzelmes valaki, aki mindenen elkezdett volna sírni. Alig Jeruzsálem, mi bevonulásakor olvasjuk, hogy könnyezik Jézus Lázár sírjánál, talán ezen kívül csak a Getsemáné kertjében. De hogy ennyire közel van hozzájuk, vagy ennyire fölveszi a hullámhosszot, a lépés számot, és erről beszél a zsidókhoz írott levél, nem olyan Krisztusunk van, aki ne tudna megindulni a mi nyomorúságainkon. Ez a megindulni, szóval ez a szümpaszkó, ez azt jelenti, hogy együtt szenvedni, részt venni benne, még pedig nem csak úgy, hogy na ott vagyok, együtt menni velünk, együtt lenni velünk, hanem olyan, aki mindenben megpróbáltatott, csak bűnt nem cselekedett. Értjük ezt a jóságosságot, hogy ő megérti, amin vergődsz a bűneidben. Neked az a nehéz pont. Én sokáig irigyeltem azokat, akik azokon a pontokon, ahol az én életem sokkal támadhatóbb, olyan könnyedén mentek tovább. Aztán egy idő után rájöttem, hogy a másiknak van másút elveszettségi pontja. Ne irigyeljek én senkit. Érted? Megvan a másiknak, megvan neked, és ő olyan Krisztus, aki úgy próbálja rátenni az igát, azt az újat, hogy azt te alkalmasan vinni tud. És így mondja, hogy mi is. De még egy igét látok, ezt ne hagyjuk ki, annyira szeretem, az 1 Péter 2.3, mivel hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr. És volt egy régi Bibliám, egy öreg tanáromtól kaptam, akit halálra bosszantottunk a testvéremmel. Mentünk, mindig egy háborús tiszt volt ő, de német tanár, és ott voltak a kardok a falon, hát mi ugye olyan negyedik, ötödikes gyerekek, meg minden, és mentünk, hol, mire bejött a Lotti bácsi, a két kardot le a falról, vívóállásba. Hát a szegény, akkor a bátyám kitalálta, hogy ide figyelj, hát mindig túljárt az eszemem. Ide figyelj, aki kimondja, hogy fekete-fehér, Schwarz-Weiss, az bolond szamár, az egy tökfej. Hát erre velem kezdi a Lotti bácsi a dolgokat, hát itt hősiesen álltam, meg a többi. Hát szegény azt hitte, hogy itt nem értette, hogy miről van szó. Megy a bátyámhoz, lazán kimondja, Schwarz-Weiss, utána mondom, hogy de ide figyelj, hát miről volt szó? Ja, hát csak ugrattalak. Most én hogy hajtsam be rajta? No, lényeg az, hogy ez a bácsi halála előtt azt mondta, hogy neki olyan kedves tanítványa volt a Tamás, hogy ő rá hagyja ezt a Bibliát. Máig is így gondolok vissza a Lotti bácsira, hogy hát ennyi bosszúságot talán senkinek nem okoztunk. Hagyott rám egy kis Bibliát. És abban ez van ennél az igénél. Mivel, hogy kóstoltátok, hogy jóságos az Úr. Kóstoltátok. Hát kóstoltuk, testvérek. Kaptunk belőle kóstolót, hogy milyen jóságos az Úr. Ugye, hogy nagy-nagy dolog ez. És kapunk belőle kóstolót újra. Ezért van bennünk ezekkel az Emmausokkal is olyan szenzáció nem történik. Itt vagyunk, hát másutt is van épület, másutt is van tanyavilág, másutt is kisüt a nap, másutt is hangzik az ige, a többi minden, de valami kóstolót kapunk. Isten jóságából. Más is kap, másút, de nekünk ezek a kóstolók olyanok, hogy bennünk marad az íze. És nem tudjuk pontosan megmagyarázni, mert hogy magyarázzuk meg? Hát Jézus, ahogy így járt kell, testvéreim, és a szívességnél, hadd legyen ott előttünk, hogy ez nem balegság. Talán már tegnap is előkerült a kérdés. Hanem valami olyan gyümölcs, olyan íz, hogy Jézusnak nem volt epéje. Biztos volt, csak nem arra használta, amire... Hát oda mennek hozzá bosszantani. Hát, tudja nagyon jól, hogy miért jöttek. Kötözködnek, hogy mérjük le a bűnösökkel, és a többi. És erre Jézus nem azzal válaszol, hogy takarodjatok innen, hanem azzal válaszol, hogy három csodálatos példázatot elmond. Az elveszett jó, az elveszett drachma és a tékozló fiú. Hát hogy kezelte azt a bántást? Hát én arra gondoltam, hogy legalábbis elsőnek azt mondtam volna, hogy hát azért pofátlan alakok vagytok, és látszik, hogy milyen indulat lakik bennetek, de lássátok, én majd azért elmondok egy olyat, hogy én bennem más indulat lakik. Egy szó sincs erről Jézusnak. Végig megy a dolog. És valami különös, Lukács 15-ben van, meg lehet figyelni, hogy az első versek arról szólnak, hogy oda mennek hozzá, és szemrehányást tesznek. Végig Jézusban. Én ezt a lelkiséget egy evangélikus lelki pásztoron nagyon közelről szemlélhettem fóton. Az Imre bácsi, 20 éven át ismertem, együtt voltunk sokszor, csendességbe, szinte hetente találkoztunk vele is, még a baptista lelkésszel is, később aki érkezett. Hát az Imre bácsi bocsánatot kért azért, ha ő megbánt, vagy ha őt bántották meg, de ezt nem tudom kifejezni, hogy ez hogy volt, csak úgy, hogy az egész falu tudta, hogy az Imre bácsiban van valami olyan alázat, vagy olyan odafordulás, olyan indulat, én csak erre tudom mondani, erre a Krisztotészra, hogy ő vele nem lehet rosszul kijönni. Tehát ő még ott is, ahol valami egyenetlen, ott is inkább ő vállalta föl, mint hogy a másikra tette volna. Ökumenikus iskola indult Fóton az országba, először nem dicsekvésként mondom, hanem tényként, hogy olyan volt az ottani gyülekezeteknek az alap egyháziassága, a katolikus és református evangélikus baptista, hogy országos átlagnál jóval fölötte az alap istenfélelem hozzá. Úgyhogy a szülők összeálltak úgy, hogy ott 230 gyerekkel, 1-től 8 osztályig, még párhuzamos osztályok is, de összeálltak a kezdet-kezdeti. De hát hol fogunk mi tanulni? Hogy lesz épület? Hát katolikusok nagy iskolája, az most már átépítve is, az volt az egyes számú iskola. Hát szó volt róla, hogy azt visszakérjük, visszakapjuk, meg a reformátusoké az alsó tagozatnak. No, nem akarom hosszan húzni, csak a lényeg, hogy ebben a sok oda-vissza vitában az egyes iskola pedagógusaihoz elmentünk a 4 lelkipásztor. Hogy úgy elmondjuk az elképzelésünket, meg mindent, az igazgatónő is óvatos volt, megmondta a pedagógusoknak, hogy nézzék, lehet, hogy az állásuk múlik azon, hogy készek-e vagy beállni ebbe, vagy hogy viszonyulnak a dologhoz, és fölkészült a pedagógus testület. Volt egy vagány, fiatal ember, aki nem ismert ott még semmit Fóton, azt fölkészítették, hogy ide figyelj, valamelyik pap elkezdi majd a mondókát, te pedig, mikor abba hagyja, akkor menj neki ész nélkül, és mondd meg, hogy merti egy, meg hogy, meg mi, meg ez, meg az. No, a Gyula barátunk fölkészült teljes elánnal. Megvolt hozzá a karosszériája, minden fiatalsága, sokan bevadították, bátorították, csak ott tévesztették el a dolgot, hogy ők arra számítottak, hogy vagy a katolikus, vagy a református pap fog szólni, mert mi ketten voltunk a szóvivők inkább, és az Imre bácsi szólt. Föláll az Imre bácsi. Hihetetlen, akkor valami olyan harcos volt, hát persze az ő hozzá képest, hogy azt mondtuk, hogy az Imre bácsi, ez jó, jó megbízás volt. Az Imre bácsi elmondja a szövegét. Ez az X Gyula föl lövi magát, és neki kezd valami olyan förgeteges beszédbe, hogy mindenki megállt, a levegőbe a kés megállt. És egyszer csak a pedagógusok mondták, Gyula, ülj le, Gyula, az Imre bácsival így beszélni. Úgyhogy ez egész valami olyanba fulladt ez a menet, hogy ők rettentek meg attól, hogy azzal az emberrel, aki velük olyan volt, szerintem kezet is csókolt, hogy akár mit csinál, de hát szóval egy minőségi ember, aki meg nem bántotta volna árnyalata, a beszédbe se volt, úgyhogy komolyan beszélt, tehát ő képviselte az ügyet, nem jártunk mi rosszul. Értjük, hogy amikor érzékelik az emberek, akkor valakinek az életébe ott van abból, hogy még az ellenségei is idézőjelben téve megrökönyödnek, hogy álljon meg a menet. Mert hogy van? Szívesség, használhatóság, nem balegság. Ezzel hadd fejezzük be, de ezt gondoljuk még végig, hogy Jézus nem lehetett akármire rávenni. Nem lehetett ide-oda csak küldözgetni. Hiába jöttek, hogy gyere, el akarták hívni ugye a görögök. Azt mondta, a földbe esett gabona mag el nem hal, csak egy maga marad. De elhal, sok gyümölcsöt terem. Hiába mondta a sátán az ötleteit, Jézus határozott volt. Emberekkel kapcsolatban is ő nem tért le az útjáról. Tehát nem úgy volt, hogy ja, kérnek, valamit csinálom, meg megint kérnek, megint. Mindenki iránt részvétel volt, aki beteg volt. Mennyi gyógyítás. De egyszer csak azt mondja a tanítványainak, gyertek, menjünk más városokba, hogy hirdessem az evangéliumot, mert azért küldettem. És ott maradt egy egész rendelő, az egész falu ott volt. És Jézus nem csinálta tovább, tehát ez nem azt jelenti, és én elmondtam a kávés csoportba, vagy a kávézóban lévő csoportba, bocsánat, de hát nem rossz volt ez így. Elmondtam, hogy első éves teológusként vittem buzgón a tálcát, minden betegnek én voltam a beteg felelős, igen, és hogy szólt valaki, Rég Tamás, hozd a reggelit, beteg vagyok, és közben a felsősök aludtak az ágyba, lógtak, nem jöttek az áhítatra, de fölvitették még a reggelit is. És én nagy buzgón, hát ugye jó, kicsit sejtettem valamit, de úgy, hát mit csináljam, a betegfelelő szólnak neki, viszem. A folyosón egyszer csak elém áll egy idősebb, és azt mondja, hogy Vég Tamás, tanuld meg, hogy a hülyeség és a kereszténység között nagy különbség van. Ezzel ott hagyott. Tehát a szívesség nem arról szól, hogy az Isten gyermekével akármit lehet csinálni, nem. De értjük, hogy szól. Hogy én a másik emberhez. Úgy, mint az a hám. Hogy próbálok úgy. És ha kapok hozzá kegyelmet, akkor ez javul a hatásfok. Hogy tudjuk egymást segíteni, nem csak elviselni, már az is nagy szó. Segíteni, építeni. Szólni, ha szólni kell, csöndbe lenni, odafigyelni, fölvenni a hullámhosszát, anélkül, hogy nyüzsögnénk körülötte, mi lennénk a nagy megmentők. Hát ez tényleg a lélek gyümölcse. Az adott helyzetben hogyan? És kimondhatjuk, Uram, nincs bölcsességem, nem is vagyok alkalmas rá, de érleld a szívesség gerezdjét is az életemben. Amen. Imádkozzunk. Jó nekünk hallani arról a szeretetről, gyöngétségről, figyelemről, törődésről, amit Urunk, Te egyen-egyenként végzel velünk. Köszönjük Neked. És köszönjük, hogy bennünket is alkalmassá akarsz tenni, jobban-jobban. Imádkozunk is, segíts majd a megbeszélésben is jobban érteni, hogy mit jelent. Talán azzal is azt is megérteni, amivel nem értünk egyet. Másként kezelni egymást. Könyörülj rajtunk, hogy teremjen ez a gyümölcs. Jobban-jobban. És áld meg a testvéreket, hiszen mindenki egy olyan hálóban van, és hálózatban, ahol naponta számtalan helyzet van, amire reagálni kell. És sokszor nem tudjuk, hogy reagáljunk. Balekul se akarunk, ridegen se akarunk, önzően se, Köszönjük, hogy te jártad az utat, Jézusunk. És te tudod velünk is járni az utat. Legyen áldott a neved érte.